6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Korábban már péntektől elkezdték kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét, tudatta a Magyar Posta. A közlemény szerint a posta már február 6-án megkezdte a februárban esedékes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedének ütemezett kézbesítését. A kifizetések egy összegben, egy azon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34%-át készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki csaknem 800 ezer érintetnek. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy munkatársaik legkésőbb a nyugdíj kifizetési naptárban meghatározott napon megkísérlik a kézbesítést, azonban a kifizetés korábbi kezdése miatt előbb is felkereshetik a címzetteket. Amennyiben a korábbi kézbesítésnél a postás nem talál átvételre jogosult személyt a címen, akkor a naptárban megjelölt hivatalos napon újra megkísérli a kézbesítést. Abban az esetben, ha a kézbesítés sikertelen lenne, a postás értesítőt hagy, amellyel a címzett átveheti illetményét az értesítőn szereplő postán, írja a közlemény. Félmilliárd forintra pályázhatnak önkormányzatok, felsőoktatási intézmények és civilek. 2026-ban is folytatja a kormány az uniós pályázatok önerő támogatását, ezt közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A közlemény szerint a közvetlen uniós projektek önerő támogatására idén legalább 500 millió forintos keret áll rendelkezésre, amellyel a kormány célja, hogy kézzelfogható fejlődést, stabilitást és biztonságot garantáljon a települések, intézmények és vállalkozások számára. Mint írják, költségvetési szervek, önkormányzatok, egyesületek, egyházjogi személyek, civil szervezetek, felsőoktatási intézmények és gazdasági társaságok egyaránt részesülhetnek a támogatásból. A támogatási kérelmek befogadására a felhívás közzétételétől folyamatosan a forrás kimerüléséig van lehetőség, áll a tárca közleményében. Januárban a magyar családok olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők, ezt közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a szomszédos országok átlagához képest januárban is kedvezőbb üzemanyagárakkal találkozhattak a magyar családok a hazai töltőállomásokon. A benzin havi átlagára 4 forinttal, míg a gázolai 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagánál. A kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi piaci folyamatokat, így az üzemanyagárak alakulását is, írja a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleménye úgy fogalmaz, egyeztetéseket folytatnak az üzemanyagpiac szereplőivel, és szükség esetén intézkedéseket hoznak a családok és a gazdaság védelme érdekében. Évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma. 2025-ben 533 szabadalmi bejelentést tettek a magyar innovátorok, ezt közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Facebook oldalán. A miniszter a videóban arról beszélt, hogy az elmúlt évi magyar szabadalmi bejelentések száma 40%-kal haladta meg a 2 évvel korábbit. Az egyetemek és a megújult magyar kutatási hálózat szabadalmi aktivitása tovább erősödött, fogalmazott a miniszter hozzátéve, tavaly már 164 szabadalmi bejelentést tettek, több mint háromszor annyit, mint 3 évvel korábban. Másodszor írt ki vers megzenésítő pályázatot a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány. A témát ezúttal az adta, hogy 2026 az imádság éve a Református Egyházban. A magyar költők imádságos verseiből szabadon választhatnak a jelentkezők, a pályaműveket február 22-ig lehet beküldeni. Részletek Szávai Lászlótól, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezető helyettesétől, a pályázat koordinátorától.
A református közélet és kulturális alapítvány úgy gondolta, hogy ápolnia kell Szabó Lőrinc magyar költő szellemi hagyatékát, ezért a költő születésének 125. évfordulóján egy versmegzenésítési pályázatot írtunk ki, és annyira jól sikerült, minket is meglepett, hogy közel 50 pályamű érkezett be tényleg az ország minden részéről, és azért írtuk ki ezt a második versmegzenésítési pályázatot. Először széttekintettünk a magyar irodalomban, hogy milyen évfordulók lesznek idén, aztán következett egy szép fordulat, megtudtuk, hogy a Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádságéve. És hogyha végig tekintünk a magyar irodalomban Balassi Bálintól Laszki Jánosig kimeríthetetlen mennyiségű, szépségű, imádságos költemény van, és úgy gondoltuk, hogy ez a fantasztikusan szép, színes, nagy költészeti hagyomány, ami a magyar irodalomban megtalálható, ez nagyon alkalmas arra, hogy kiváló komponisták, előadók ebben széttekintsenek, kiválasszák maguknak azt, amit legalkalmasabbnak találnak megzenésíteni. Február 22-ig lehet beküldeni a pályaműveket szervező református közéleti és kulturális alapítvány számára. Mivel összekötöttük ezt a pályázatot a Református Zenei Fesztivállal, és ott fogunk fellépési lehetőséget biztosítani, ezért a Református Zenei Fesztivál e-mail címére rzf@református.hu-ra várjuk a pályázatokat.
Ismét kinyitott a kapuit a Miskolci Egyetem a középiskolások számára. Február 5-én a jelentkezési határidő vége előtt 10 nappal. A nyílt napon megismerkedhettek a tanulók a Miskolci Egyetem színes képzési palettájával. Az egyetem díszaulájában felállított standoknál első kézből tájékozódhattak a felvételizők az intézmény 8 karának képzéseiről. Hasznos tájékoztatókat tartottak az egyetemi szakemberek a felvételi eljárásról, pontszámításról, ösztöndíjakról és mentorprogramokról is. Szűcs Pétert, a Miskolci Egyetem innovációs és tudományos rektorhelyettesét hallják.
Február 15-e a jelentkezési határidő a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, és hát ez a Miskolc Egyetem számára nagyon fontos, hogy minél több diák a Miskolc Egyetemre jöjjön, hiszen szeretnénk megtartani a közel 14 ezer fős hallgatói létszámunkat. Úgy gondoltuk, hogy ez a nyílt nap jó lehetőség lehet az ide látogató diákoknak, hogy a döntés vagy a végső döntés előtt még egyszer benyomásokat, információkat szerezhessenek a Miskolci Egyetemen folyó oktatásról, és nem csak az oktatási programjaikat kívánjuk bemutatni, hanem mindazt, ami egy egyetemista számára az egyetemi évek alatt fontos lehet, hiszen az oktatáson kívül beszélhetünk sportolási lehetőségekről, kutatási lehetőségekről, közösségépítésről, programokról. Ugye nálunk mintegy 700 külföldi hallgató van a 14 ezer hallgatóból, tehát egy nemzetközi légkörben való mozgásról, vagy különleges idegen nyelvek tanulásáról, hiszen nálunk kínai nyelvet vagy koreai nyelvet is lehet tanulni. Tehát mi ezt a fajta sokszínűséget, gazdagságot szeretnénk megmutatni a ide látogatók számára, illetve büszkélkedünk azzal a felújított egyetemi struktúrával is, amely egészen egyedülálló Magyarországon, hiszen egy fantasztikus földrajzi környezetben az ország legszebb kampuszán várjuk az ide látogató hallgatókat, de ráadásul ez az infrastruktúra meg is újult, tehát fantasztikus színvonalú kollégiumaink vannak, megújult menza, könyvtár, kutatási, oktatási épületek, tehát igazán versenyképes, nemzetközi színvonalú környezetben lehet tanulni a Miskolci Egyetemen.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Mindig te voltál az egyetlen, amit magamban szerettem. Más nem szólt rám, hogy a kis hibákon is kell néha nevetnem. Kivinné velem a tereim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. Te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor mondtam, hogy velem csak baj lesz, hogy hosszú az út az én szívemhez is. Hányszor volt, hogy csak néztem csendben, de hogy gyengének láss inkább. Nem beszéltem, csak te maradtál mellettem. Ha baj volt velem, én ellöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem. hát hiszek, a sötét van, mikor eltévednék a pokolban. Te megtalálsz, amikor útközben elveszítem önmagam. Mondd, kivinné velem a terheim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon, de te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor ígértem, hogy velem más lesz te? Hányszor mondtad, hogy mennyire féltesz, és hányszor néztünk már a sor szemébe, mikor más már rég lelépne, csak te maradtál mellettem. Ha baj volt velem, én elöptelek volna, de te fogtad a kezem, te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem, én elöptelek volna, de te fogtad a kezem, te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem. Én elöptelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem. Én elöptelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. Február 8-án vasárnap. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, napindító óránkat a Nem csak kenyerrel él az ember című rovatunkkal kezdjük, majd 6 óra 30 perckor rövid hírekkel jelentkezünk. Ebben az órában pedig dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével hallhatnak egy beszélgetést. Többek között arról, hogy miért fontos, hogy a vadvilág és az erdő kezelése egymással szoros összhangban ökológiai alapon történjen. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
Halvány kék pillanat leszek, kihajtuk a télkopáregén. Megéltem, hogy elengedtem a félelem kezét. Elment a fájdalom talán, köszönden nem emlékszem. Holnap még visszanézhet a függőrésem.
Nem kell máshol táncolnom még itt csak.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Tóth Henrietta vagyok, az Eötvös József Református Oktatási Központ vallásoktató lelki pásztora. Isten igéjét a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból, János evangéliumának a 9. fejezetének a 13-tól a 17. terjedő verséig olvasom. Az imént még vakembert elvitték a farizeusokhoz, mert az a nap, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a szemét, szombati nap volt. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan nyílt meg a szeme. Elmondta nekik, Sarat tett a szememre, megmosakodtam is, látok. A farizeusok közül némelyek így vélekedtek. Ez az ember nem Istentől való, hisz nem tartja meg a szombatot. Mások ellene vetették. Hogyan tehet bűnös ember ilyen csodát? Így szakadás támad köztük. Azért hát tovább faggatták a vakot. Mit tartasz arról, aki visszaadta a szemed világát? Azt, hogy próféta, felelte. Egy gyógyulás, egy szabadulás után az emberek szíve mindig hálával és örömmel van tele. Nem csak annak, aki meggyógyult, hanem azoké is, akik körülötte élnek, és tanulja a szabadulásnak. Bele se gondolna az ember, hogy vannak olyan természetű emberek, akik nem örülnek a másik szabadulásának és örömének. Ez a történet tipikus esete annak, amit mi is sokszor megtapasztalhatunk az életünk során. Ha kicsit körülnézünk a környezetünkben, akkor bizonyára mindenki tudna példát hozni a saját életéből, amikor a családban, vagy akár személyesen velünk történt egy szabadulás. Legyen az testi, lelki gyógyulás. Voltak és vannak, akik nem örültek neki. Akiknek ez nem fért bele a komfortzónájukba, és feszegették a határaikat. Valami ilyesmit tapasztalhatunk meg ebben a pár igeversben is. A felolvasott részben már másodszor van szó a történeten belül arról, hogyan gyógyított Jézus. A farizeusok életbevágóan fontosnak tartották a szombatot, semmit sem tettek, a törvény merev értelmezése nem engedett semmilyen kivételt a fizikai munka alól. Itt pedig az áll, hogy Jézus szombaton cselekedte meg ezt a szabadítást, ugyanis a sár készítése fizikai munkának számított a farizeusi törvény értelmezésben. Őket nem érdekli, hogy mi történt, hogy egy ember, aki születésétől fogva sötétségben élt, aki nem látta sem a lemenő, sem a felkelő napot soha életében, nem látta a tavasz rügyező fáinak a szépségét, sem az ősz csodálatos színeit, meggyógyult, és sokkal többet kapott annál, mint testi értelemben vett látás. Ők csak azt veszik észre, hogy szombaton történt. Számukra nem az ember fontos, hanem a szombat. Számukra ez megtöri az ünnepet, és nem tudatosul bennük, hogy az ad okot az ünneplésre, hogy Jézus megszabadította ezt az embert. Az Úristen bennünket is meg akar szabadítani. Nekünk is meg akarja mutatni a szabadulásunknak az útját. Meg kell tanulnunk rálépni erre az útra. Meg kell tanulnunk látni azt, hogy az Úristen hogyan akar bennünket megszabadítani a megkötözöttségeinkből, a félelmeinkből, a fájdalmainkból, vagy akár a nehézségeinkből. Az Isten keze minden pillanatban ott van az életünkben. Nekünk kell megtanulni elfogadni, nekünk kell megtanulni meglátni azt, hogy az Úr Jézus a mi szabadítónk, hogy az Úr Jézus a mi megváltónk. És talán a farizeusok nem látták meg, nem akarták meglátni Jézusban a messiást, azonban nekünk megvan a lehetőségünk arra, hogy meglássuk őt, hogy meglássuk azt, hogy miből kell megszabadulnunk, és hogy hogyan is tud bennünket az Isten megszabadítani. Adja meg az Úristen nekünk, hogy valóban láthassuk az életünknek azokat a pontjait, amelyekből szabadulásra van szükségünk, és valódi, igaz, őszinte szabadulást élhessünk át Jézus Krisztus által. Amen. Szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hála van a szívünkben, mert te szerető, oltalmazó is, valóban szabadságot kínáló Isten vagy. Hála van a szívünkben azért, mert rád mindig számíthatunk. Urunk, arra kérünk téged, hogy segíts bennünket abban, hogy tudjunk örülni a másik ember örömének is. Segíts bennünket abban, hogy tudjunk örülni a másik ember szabadulásának. És legfőképpen segíts bennünket abban, hogy hozzá tudjunk vezetni más embereket, hogy az életünkkel, a cselekedeteinkkel, a gondolatainkkal is meg tudjuk mutatni, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy olyan sokszor elfordulunk tőled, olyan sokszor nem látjuk a te kezed munkáját az életünkben, de arra kérünk, hogy ajándékozz nekünk valódi, igazi látást, hogy tudjuk és megismerjük, hogy te miből akarsz bennünket megszabadítani, és ajándékozz nekünk olyan látást, amelyben valóban ezért a szabadulásért hálát is tudunk neked adni. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Seven years old, third row pew, John 3:16. Something changed in me. Red letters coming off the page, flooding my heart with amazing grace. I knew then, I believed, and those roots run deep. Oh, I've been through some faith-shaking hard times, yeah, but nothing's gonna make me forget. Take the church out of me. The devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Gonna have my worries, well that's part of life, but then I think of those stories about what my God can do. He's still moving like he did back then. Born again people, can I get an amen? We've all seen the proof, he makes all things new. Even all those faith-shaking hard times, yeah, I never wanna stop remembering. Every one of those Sunday sermons, every time that choir would sing, I could hear my Savior calling, telling me how much He loves me. No matter what the world throws at me, I know His word is true. It all started with heart stirring, spirit moving Sunday sermons. Devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. But you can't take the church out of me.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Korábban már péntektől elkezdték kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét, tudatta a Magyar Posta. A közlemény szerint a posta már február 6-án megkezdte a februárban esedékes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedének ütemezett kézbesítését. A kifizetések egy összegben, egy azon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34%-át készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki csaknem 800 ezer érintetnek. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy munkatársaik legkésőbb a nyugdíj kifizetési naptárban meghatározott napon megkísérlik a kézbesítést, abban az esetben, ha a kézbesítés sikertelen lenne, a postás értesítőt hagy, amellyel a címzett átveheti illetményét az értesítőn szereplő postán, írja a közlemény. Folyamatosan zajlik a felzárkózó településeken élő óvodáskorú gyermekek egészséges fejlődését segítő egységcsomagok kiosztása. Eddig 157 településen 6900 gyermek szülei vettek át a higiéniai termékekből, ruhaneműből, készségfejlesztő játékokból összeállított csomagot, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A közlemény szerint az ország 300 legszegényebb települését segítő felzárkózó települések program részeként a falvakban élő 13 ezer óvodáskorú gyermek egészséges fejlődésének támogatására 2029-ig tartó program indult Európai Uniós forrásból. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a gyermekekkel foglalkozó szakemberek ajánlásai alapján egységcsomagokat készített, amelyeket minden 3 és 6 év közötti óvodáskorú gyermeknek eljuttat. A közlemény szerint a csomagok kiszállítása 2025. decemberében kezdődött, januárban a gyermekek több mint feléhez, 157 településen 6900 óvodáshoz jutott el az adomány, a teljes kiszállítás februárban zárul. Letartóztattak 3 francia férfit, akik az MVM Next ZRT nevével visszaélve valótlan befizetés kezdeményezésével szereztek meg személyes és bankkártya adatokat, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a 3 adathalás csalót kedden érték tetten egy fővárosi luxusapartmanban, amint éppen adathalász üzeneteket terjesztettek. A férfiakat a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság bevetési egysége fogta el, majd vitte Kaposvárra, ahol információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntettének gyanúja miatt hallgatták ki őket. A 19 és 23 éves férfitől számos mobiltelefont, SIM-kártyát, márkás ruházati cikkeket és mintegy 8,5 millió forintot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is folyik, a csalásnak több százan estek áldozatul, közölte a rendőrség.
Az időjárásról.
Vasárnap alapvetően sok felhőre, az északkeleti negyedben tartósan borult időre van kilátás, ugyanakkor elsősorban az ország középső északnyugati délkeleti tengelye mentén nagyobb szakadozások valószínűek, ezeken a tájakon akár hosszabb időre is kisüthet a nap, kisebb csapadék továbbra is a nyugati délnyugati tájakon, valamint az északkeleti ország részben fordulhat elő. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 5 és 9 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzukival érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Piros Suzukival érkeztem, de füzes a bonyná rekedtem. Kid a banda, velük csúszik az összes ital, ma nekik jut hozzám, veletek lehetek. Most őszinte bérletem van a lelkiválság összes vonalán. Nekem
minket. Visszalopom az időt és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást.
És hogyha úgy az alsós, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek le.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, a vadfajok az ökoszisztéma szerves részét képezik, ezért fontos dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese szerint, hogy a vadvilág és az erdők kezelése egymással szoros összhangban ökológiai alapon történjen. A növényevő vadfajok hatással vannak környezetükre, azonban a fák rügyeinek, termésének elfogyasztásával és téli kérekhántásával jelentős kárt is okozhatnak az erdőállományokban. Mivel az ERT által kezelt területeken magas a védett területek aránya, továbbá nagy hangsúlyt kap az erdők közjóléti szerepe, így a társaság a nagyvágás területeket kerülő, a kerítés nélküli felújításokat, valamint a folyamatos erdőborítást lehetővé tevő erdőgazdálkodási módszereket alkalmaz. Balázs Alexandra riportja következik.
Hogyan lehet harmóniában élni az erdőben maguknak, a fáknak és a vadaknak? Mert ugye a konfliktus az valahol ott kezdődik, hogy a nagyvadfajoknak szükségük van élelemre, előszeretettel rágcsálják a cserjéket, a csemetéket, ami gondot okozhat. De hát van egy harmónia is, amikor harmonikusan tudnak együtt élni, ez hogyan valósítható meg?
Ez figyelembe kell vennünk azt is, hogy egy nagy kiterjedésű őserdő állapotokat tükröző természeti környezetben ez mondjuk a civilizációk előtt hogy valósult meg. Ugye alapvetően abban az időszakban az ember relatíve kis hatással bírt ezekre a mai értelemben vadászható állatfajok populációira. Természetesen az ember is vadászott, de az erdők és a különböző vadfajoknak az egyensúlyát részben a nagy ragadozók, részben a különböző természeti jelenségek szabták meg. Most az elmúlt évezredek, évszázadok során ez a természeti környezet nagyban megváltozott. Az ember által átalakított területek aránya megnőtt, csak gondoljunk arra, hogy a települések, utak területe mekkora nagyságrendű az országban, és az erdők természetes vegetáció aránya rendkívül visszaszorult. Ugye körülbelül 22%-nyi erdősültségről beszélhetünk, miközben a többi terület, mezőgazdaság, település, stb. Stb., ami nem a vadnak az eredeti élőhelye, bár ugye elközött azért a mezőgazdasági területek azért jelentős élőhelyként tudnak viselkedni. De ez az átalakulás, ezt a fajta együttműködést, az egyensúlyt olyan értelemben borította fel, hogy a nagy ragadozóknak, amelyeknek nagy zavartalan területekre van szükség, ezek eltűntek részben, hogy az ember is írtotta őket. A középkorban a farkas medvének a visszaszorítása alapvetően ugye ilyen módon történt meg, és eltűnt az a szabályozó szerep, amit egyébként ezek a fajok betöltötték, és a jelenlegi viszonyok között, ami ugye mondhatjuk azt, hogy durván egy 100-150 éve térségünket uralja, alapvetően a vadászat az az egyedüli eszköz, amivel ezek a vadfajok szaporodása, ezeknek a populációja korlátozható.
Magyarán itt a, bocsánat, hogy a szavába vágok, a gímszarvasról, dámszarvasról, őzről, muflonról és a vaddisznóról van szó.
Alapvetően igen. ők a legkonfliktusosabbak ebből a szempontból, hogy az erdő és a vad viszonyát megítéljük. És visszatérve az eredeti gondolathoz, ugye van egy olyan uralkodó nézet, vagy hát szokták mondani, hogy ha túl sok vad lesz majd, akkor a táplálék hiány ezt majd helyre teszi. Tehát az a probléma, hogy ha már odáig eljutunk, akkor addigra az erdő minősége, az erdő, mint ökoszisztéma nagyon súlyos károkat szenved. Lehet, hogy egy avatatlan szemlélőnek még erdő az erdő, de az a fajta vadhatás, amit egy túlzott vadállomány tud az erdőre gyakorolni, az alapvető változásokat okoz az erdő életében. Eltűnnek lényeges cserje és elegy fafajok, amelyek nagyon fontosak. Megszűnik az erdőben az önfelújulás, csak csemetével lehet az erdőt felújítani, ki kell keríteni területeket, és ez nagyon hátrányosan befolyásolhatja az erdők minőségét, az erdei ökoszisztéma működőképességét. Ami egyébként egyre inkább felértékelődik, különösen ugye a klímaváltozás következtében egyre inkább oda kell figyelnünk, hogy ezek az erdők mennyire képesek ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni, és olyan erdei ökoszisztémákra van szükségünk, amelyek stabilak, tele vannak az itteni termőhelynek, klímának megfelelő őshonos faj és cserjefajokkal, és ez a fajta átrendeződés, ez az alkalmazkodás, ez az erdőkre jellemző rugalmas alkalmazkodó képességgel végbe mehet. Viszont ez egy olyan nagyságú vadállományra, mondjuk úgy, hogy vadsűrűségre van szükség, ami nagyon közelít ahhoz az ősállapothoz, amiről korábban beszéltem, tehát amikor még egyensúlyba volt a természet és a benne élő vadállomány. Nagyon fontos azt rögzíteni, hogy az erdőnek természetesen része a vad, a vadállomány, de ugyanakkor az érdekei nem előzhetik meg az erdő érdekeit. Ez nagyon rossz lenne egyébként, hisz a vadállomány alapvető életfeltételet az a jó minőségű erdő biztosítja, hogyha ez az erdei ökoszisztéma minőségi értelemben leromlik, stabilitása csökken, ki lesz téve különböző természeti katasztrófáknak, ez nagyon nagy mértékben vissza fog hatni a vadállományra, hiszen az ő élőhelye fog jelentősen megváltozni, pusztulni, és ez közép-hosszú távon visszahat magának a vadfajoknak az élet lehetőségeire, minőségére is. Szóval ezt kell felismernünk, és amit mi szeretnénk megvalósítani, az az, hogy egy ökológiai alapokra helyezzük a vadgazdálkodásnak a működését. Különböző indikátorokat fogunk a jövőben a vadállomány szabályozás alapvető keretei közé beintegrálni, ilyen például a vadhatás monitoring, a csemeték rágottsági indexe. Ez azt jelenti, hogy a vadász területen a Pilisi parkerdő által kezelt erdőben egy monitoring hálózatot hozunk létre. Ebben két alappont hálózat lesz, egy első rendű monitoring pont hálózat, amiben kerítetlen és kerített terület párokat fogunk vizsgálni. Tehát ez azt jelenti, hogy 12 méterszer 12 méteres bekerített terület, mellette pedig egy ugyanilyen nagyságú terület kijelölve, és ezen figyeljük, hogy a kerített területen a vadhatástól mentesen, ott, ahová nem tud bemenni ezekből a vadfajokból egyetlen példány sem, ott milyen növényzet fejlődik, milyen fafajok, milyen cserjék, csemetéi jelennek meg, milyen sűrűségben, arányokban, és ehhez viszonyítjuk a kerítetlen területen megjelent fa és cserjefajokat, és ezek egyet számait. És természetesen figyeljük, hogy ezekből mennyi, milyen mértékben rágott a kerítetlen területen. Ezen felül a másodrendű vadhatás monitoring pont hálózat pedig egy transzekt vonalat jelent, egy ilyen 25 méteres vonalon megszámoljuk azokat a csemetéket, amelyek közelebb vannak ehhez a vonalhoz, mint amilyen a saját magasságuk, és ebből a matematikai megközelítésből kijön, kiszámolható, hogy az adott területre, adott fafajból hány darab, milyen magas, mennyire rágott csemete jellemző, és azt szeretnénk összhangba hozni, megfigyelni, értékelni, hogy ezek a trendek hogy változnak a vadállomány szabályozással összhangban. És ennek az eredménye az lesz, hogy be tudjuk szabályozni a vadállomány sűrűségét, a vadállomány nagyságát egy olyan szintre, amit az erdei ökoszisztéma működéséhez megfelelően alkalmazkodik. Tehát mit értünk ez alatt? előfordulna az összes olyan fafaj, cserjefaj, ami a kerítetlen területen is jelen van. Ugyanakkor természetesen egyértelmű, hogy a kerítetlen terület nem szolgálhat abszolút célként, hiszen a vadállomány okozta hatás, az szükséges az erdőben, csak ennek a hatásnak nem szabad túllépni egy bizonyos értéket. Tehát a vadállomány a táplálkozásával, a mozgásával, az erdőnek a működéséhez hozzájárul, hiszen bizonyos fafajokat jobban preferál, mondjuk a szarvas vagy az őz, és jobban megrág. Ez elősegítheti olyan fafajoknak a előtérbe jutását, amelyeket kevésbé kedvel, és ennek az egész nagy összefüggésnek van értelme, ezt a természetben az evolúció során így alakult ki. Tehát mi azt szeretnénk a működésünk, a vadállomány szabályozási működésünk alapjává tenni, hogy valójában a természet működését szeretnénk lemodellezni, és azt ilyen viszonyok között lehetővé tenni, hogy olyan vad sűrűség álljon be a vadászterületen, ami egyébként a természetes viszonyokra nagyon jellemző. Hogy ezt mennyire tudjuk ezt az állapotot megközelíteni, ez a jövő kérdése, de mindent meg fogunk próbálni, hiszen ez egy alapvető érdekünk.
Jelen pillanatban nagyobb a vadállomány, mint amit mondjuk az erdő elbír viselni?
Hát ugye ez alapvetően a különböző statisztikákból, illetve a vadászati szakértőknek is a különböző szakcikkeiben megjelenő értékelésből kiderül, és a saját tapasztalatunk is az, hogy általában jellemző az, hogy a vadállomány nagyobb, mint amennyit az erdő tűrőképessége elviselne, tehát nekünk fontos, hogy ennek az érdekében lépéseket tegyünk. Nem véletlen, hogy sok esetben az erdőfelújítások védelmébe kerítéseket kell építeni. Természetesen az ország különböző erdőterületein más és más viszonyok jellemzőek. Vannak, ahol a helyzet kedvezőbb, van, ahol a helyzet azért durvább. Viszont a vadhatás monitoring kivételével nincs hozzá igazán jó segítség, hogy hogyan lehet ezt a szabályozást valójában jól lebonyolítani. Tehát kell ehhez valami konkrét mérce, egy olyan segítség, amivel azt tudjuk mondani, hogy igen, ez a hatás, ez megfelelő. Eddig ugye a vadállomány szabályozásnak az alapvető mottója az az volt, hogy vadállomány becstést kell végezni. Sokszor ez a becstés az erdőben található fedettség, látási viszonyok miatt nagyon nehézkes. Ugye sok esetben az erdőkben nappal rengeteg ember mozog, a vadállomány zavart, éjszaka aktív, inkább nappal beálló helyeken, sűrűségekben, védett helyeken tartózkodik. Tehát nagyon nehéz megítélni, hogy valójában mennyi vad van az adott területen. És hát ebből kiindulva, amit egy becslés jelent, ebből nagyon nehéz a valós mértékét a vadállománynak megsatszolni, és ezen a becslésen alapuló kilövést megtervezni szintén nagyon nehéz, és hogyha itt nem megfelelő a kilövésnek a mértéke, akkor ez hosszú éveken keresztül a vadállomány akkumulációjához, felhalmozódásához vezetett, és ennek az eredménye pedig az, hogy a mezőgazdasági kultúrákra, de az erdőre is fokozott vadnyomás nehezedik.
Azért nincsenek könnyű helyzetben, mert hogy a társaságuk által kezelt területeken ugye magas a védett területek aránya. Tehát itt azért akár milyen beavatkozást nem lehet elvégezni.
Igen, hát pontosan az örökerdő gazdálkodás, az örökerdő üzemmód, az egy nagyon jó válasz arra, hogy a természetvédelem alatt álló területeket hogyan lehet a legoptimálisabban kezelni. Természetesen, ha természetvédelemre gondolunk, akkor szükség van bizonyos mennyiségű kezeletlen területekre, általában olyan helyeken, ahol nagyon öreg, nagyon idős erdők vannak. Aztán a területek zömét természetközeli módon is lehet és kell is kezelni. Erre például egy nagyon jó megoldás az örökerdő üzemmód. Ez szintén egy folyamatos borítás jelent. Tehát mindenütt van nagyfa, mindenütt van erdőkép. Ugyanakkor ez a fajta erdőművelés természetesen faanyagot is szolgáltat a társadalomnak. Tehát megvannak azok a megfelelő válaszok ezekre a problémákra, amelyeket be lehet nyugodtan vetni.
Jól értelmezem, hogy önöknek ugye a célja az, hogy elsősorban az erdőfelújítást az kerítés nélkül oldják meg. Tehát, hogy egy olyan erdőgazdálkodási módszert alkalmazzanak, amivel ugye folyamatos az erdőborítás, és hát kerülik a nagyvágás területeket. És pontosan ezért kell ehhez egy megfelelő vadgazdálkodás is, mert ezt csak akkor tudják elérni, hogyha megfelelő a vadlétszám, és annak a károkozása az nem haladja meg azt, ami még elviselhető.
Így van, pontosan, nagyon szépen összefoglalta ezt a dolgot. Természetesen erre törekszünk. Kerítések mértékének csökkentésére, és az a cél, hogy lehetőleg sehol ne legyen kerítés. Természetesen mindig vannak olyan szituációk, ahol mondjuk egy fiatalos, tömbbe ékelődő erdőfelújítás, ahol lehet, hogy mégiscsak kell kerítés, még nagyon alacsony vadsűrűségnél is építeni, de ez gyakorlatilag a főszabályt nem rontja le. Tehát, hogyha alapvetően kerítések nélkül felújítható az erdő, akkor nagyjából rendben van a dolog, és természetesen oda kell figyelni arra, hogy a benne élő vadállománynak lehetőleg az erdőgazdálkodás normális élőhelyet biztosítson, és ez így teljesen kerek tud lenni.
A klímaváltozás azért feladja önöknek a leckét, ugye? Mert nehezebb a klímaváltozás miatt egy jól működő és egészséges erdei ökoszisztémát fönntartani jelen helyzetben, ugye? Nagyon
igen, tehát
a
ez egy még, igen, még egy plusz problémát jelent, ugye, mert ugye korábban, mondjuk 30-40 évvel ezelőtt nem volt ennyi aszályos időszak, tehát mondjuk az erdőben a különböző újulatok fejlődését elsősorban a vad tudta befolyásolni negatív értelemben. Most viszont nem csak a vad, hanem mondjuk a hosszantartó aszályok is csömeték elszáradhatnak a vízhiány miatt. És hogyha ez a kettő összeadódik, az már nagyon-nagyon súlyos károkat okozhat. Tehát most aztán igazán szükség van arra, hogy legalább a vadállomány, amivel szemben, vagy amivel valamit kezdhetünk mi emberek okos megoldásokkal, akkor legalább azzal kezdünk valamit, hiszen azt nem tudjuk megállítani éveken belül, hogy ne legyenek aszályosabb időszakok. Tehát ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell a jövőben.
Ugye azzal kezdtem a beszélgetésünket, hogy egy komplex erdő- és vadgazdálkodási koncepció van kidolgozás alatt. Elindulnak a folyamatok, monitoring, akkor ha megvannak az eredmények, és látják az eredményeket, és egy olyan koncepciót alkottak meg az eredményeket látva, ami hasznosítható, ez mintaprojektként szolgálhat? Tehát akár igen, utána igen, az egész igen. Országot lefedheti ez a projekt?
Igen, én úgy gondolom, hogy mindenképpen mintaként szolgálhat. Az örök erdőgazdálkodás bevezetésében is a Pilisi Parkerdő országosan úttörő szerepet játszott, és több ezer szakember látogatót fogadtunk az elmúlt 15-20 évben ebben a témában. És ennek az örök erdőgazdálkodás bevezetésének valamilyen szinten része a vadállomány, a vadsűrűség csökkentésével kapcsolatos tennivalók részletezése is, hiszen az örök erdő üzemmódnak a bevezetése azért függ a vadsűrűségtől, tehát túl magas vadsűrűség esetén azért az örök erdőüzemmód nagyon nehezen alkalmazható. Tehát mindig ez a téma korábban is feljött, és erre akkor is megpróbáltunk már megfelelő válaszokat adni. Ami most új és fontos, hogy ennek egy lényeges eleme lesz, illetve egy nagyon hatásos eszköze lesz a vadhatás monitoring, mert eddig egy kicsit a sötétben tapogatóztunk, tehát voltak időszakok, amikor úgy éreztük, hogy igen, a vadállomány sikerült valamilyen mértékben konszolidálni az erdő állapotához, aztán pár éven belül kiderült, hogy azért még sincs olyan kedvező helyzet, tehát mindig egy ilyen bizonytalanságot éltünk meg. Most a vadhatás monitoringgal úgy gondolom azoknak a felvett adatoknak a statisztikai kiértékelése és az éveken át húzódó trendje fogja igazán segíteni annak a megállapítását, hogy többet kell hasznosítanunk a vadállományból, tehát több vadat kell kiemelnünk az állományból, vagy pedig megtarthatjuk azt a szintet, amit eddig az elmúlt években hasznosítottunk.
Kézzelfogható adatok, eredmények mikor lesznek a kezükben?
Hát azt gondolom, hogy azért egy pár évnek el kell telni. Ugye minden statisztika alapja azért az, hogy legyen egy pár éves adatfelvételezés, és ezeket összehasonlítva a vadapasztási számokkal tudunk majd olyan eredményekről beszámolni, hogy hova megy ki ez a folyamat, hova jut ki ez a folyamat. Ezt azért látni kell, meg tudni kell, hogy tőlünk nyugatra, északra, tehát Csehországban, Ausztriában, Németország különböző tartományaiban léteznek már régóta ilyen vadhatás monitoring módszerek, és ezeket azért általában sikerrel alkalmazzák. Segít abban, hogy megfelelő vadsűrűség alakuljon ki ezeken a területeken.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Csépányi Pétert, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesét hallották.
Szeretnék Indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra, a híreket követően a kontinentális reggelivel folytatódik az Európa Rádió adása.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.